Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, amelyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és ismét csak építkezéssel kapcsolatos dolgokról lesz szó, de most egy újfajta épületről, épület együttesről, a naptemplomokról lesz szó. Huszerke Fáraó ugyanis az 5. dinasztia korában nem csak sír együttest építetett magának piramissal, hanem egy naptemplom együttest is. Mielőtt azonban elkezdenénk, előtte a társasági hírekből szeretném kiemelni, hogy most a hónap utolsó hétfőjén, tehát 24-én lesz a közgyűlésünk, tisztújító közgyűlés, az éves programnak a megbeszélése, illetőleg a terveinkkel kapcsolatos konzultációnak az ideje. Kedves rádióhallgatóinkat is kérjük, hogy amennyiben gondolják, akkor szívesen fogadunk tőlük is ötleteket, kívánságokat, javaslatokat a Kontakt Rádiónak a Fáraok Földjén című műsorának a programjára vonatkozólag. Természetesen a kérdéseket ezután is várjuk, és Venamond rovatunkban időről időre megválaszoljuk legalábbis az izgalmas, érdekes kérdéseket. A hírek közül még azt is el szeretném mondani, hogy a Szépművészeti Múzeumban megnyílt az egyiptomi kiállítás, tehát lehet látogatni, nagyon szép új kiállítás, érdemes megnézni, és érdemes hozzá különböző múzeumpedagógiai lehetőségeket is igénybe venni, közöttük például a foglalkozásokat és a tárlatvezetéseket is. Az Osiris földjén vetélkedő az továbbra is folyik, be lehet kapcsolódni, a második fordulónak most lesz rövidesen 15-én a határideje, és azzal kezdődik a harmadik forduló, aki később kapcsolódik be, legkésőbb a harmadik forduló határidejével egy időben még pótolhatja a hiányzó korábbi anyagokat. Mindezek után akkor most térjünk rá tehát a mai adásunknak a témájára. Az előző évben a 4. dinasztiáról volt szó, és megfigyeltük, hallhattuk azt, hogy a 4. dinasztia korában több helyen is temetkeztek a fáraók, piramis együtteseiket különböző helyeken építették, épült Szakkarában, Gízában és Aburoásban is piramis, illetőleg az utolsó fáraó Sepszeszkáf nem piramist, hanem masztabát építetett magának. Tehát ez alatt az idő alatt is voltak különböző helyek, különböző kultusz tevékenységeknek a változásai megfigyelhetőek voltak. Az 5. dinasztiában szintén megfigyelhető egyfajta változás a kultikus élettel kapcsolatban, ami az építészetben is megnyilatkozott. Ezek azok a bizonyos naptemplomok. Az 5. dinasztia első uralkodója Userkáf fáraó volt. Userkáf, vagyis hatalmas, erős, az ő K lelke, az a lelke, amelyiket Khnumisten vele együtt megformázott, mielőtt megszületett volna, ennek a létével biztosította azt, hogy megszülethetett. Tehát egyfajta hasonmás volt, ami aztán a halálakor távozott és önálló életet nyert. Ez a kája volt tehát nagyon erős Userkáfnak, aki újított, mert önmagában a piramis együttese is szokatlan szerkezetű volt, másrésztről pedig Abuszírben egy újfajta épület együttest hozott létre. Ez az épület együttes Abuszírben szintén három egységre oszték, ugyanúgy, ahogy a piramis együttes, tehát megvan maga a piramis és annak a temploma, ehelyett a naptemplom, obeliszkel és a hozzá kapcsolódó áldozóhely, van egy feljáró és van egy völgytemplom. Tehát a három egység ugyanúgy megtalálható, ugyanúgy tagozódik, mint ahogy a piramis együttese is tagozódik. Felmerül akkor a kérdés, hogy miért volt erre szüksége, mi lehetett a funkciója ennek az épületegyüttesnek, amelyik teljesen újszerű, és ugyanakkor a halotti kultuszhoz kapcsolódik a hagyományos egyiptológiai szakirodalom szerint, tehát akkor miért kellett két különböző épület együttes ugyanannak az uralkodónak, ugyanazon halotti kultuszához. A kérdés nem ilyen egyszerű, mert hogyha egy új, ráadásul ilyen monumentális épületet építenek, annak mindig nyomós oka van. Még azt is hozzátehetjük, hogy Userká fáraó ismereteink szerint körülbelül 7 évig uralkodott. Ez alatt a 7 év alatt építette meg mindkét épület együttest, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából egymással fedésben, legalább részben párhuzamosan épült a két épület együttes. Jellegükben ugyancsak hasonlítanak, lehet, hogy ugyanazok az emberek bizonyos munkafázist itt egyik helyen, mikor befejezték, akkor a másik helyen folytatták. Ezt sajnos nem tudjuk, nincsenek róla felirataink, de nem kizárható. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy mégis más lehetett a funkciója. Látni lehet, hogy az alaprajzok, a templomoknak az alaprajzai különbségeket mutatnak fel. A piramis együttes az egyértelműen a királynak a halotti kultuszát, a túlvilági örök életét szolgálja, tehát az a célja, mint a korábbi piramis együtteseknek is, hogy a fáraó miután meghalt, akkor istenként az istenek között az égi hajón hajózhasson Rénapisten kíséretében. A piramis templom tehát ezt a kultusz tevékenységet biztosította, a völgytemplom pedig az a templom rész volt, ahol a fáraónak a balzsamozása, túlvilági életre való felkészítése történt. Naptemplomoknál akkor kérdés, hogy milyen feladatok, funkciók kapcsolódtak ezekhez a templomokhoz. A naptemplomhoz nyilvánvalóan valamilyen napkultusz, szoláris kultusszal kapcsolatos cselekmény kellett kapcsolódjon, és van itt áldozó hely, tehát itt áldozatot mutattak be. Van egy másik naptemplom is, ami sokkal épebben maradt meg, Neuszerré fáraónak a naptemploma, szintén Abuszírben van. Ez a naptemplom, mivel hogy sokkal épebben maradt fenn, sokkal több leletet is nyújtott a mai kutatók számára, többek között egy levéltárat is. Ebből a levéltárból kiderült, hogy a fáraónak a halotti kultuszában különösen fontos szerepet kapott itt Szokárisz isten, Memphiszi temetőnek az istene. Ugyanakkor Szokárisznak voltak szoláris vonásai is, tehát ez egyúttal azt is jelzi, hogy a fáraónak a túlvilági életben réhez kapcsolódó vonásait emelte ki. A fáraó ugyanúgy meghalt, mint ahogy a napisten is lement, illetőleg Oziris a túlvilágon meghalt, de újjá is élet, és minden valószínűség szerint ennek a körforgásnak a megjelenítésére szolgált maga a templom is. Hogy ezt miért kellett ilyen nagyméretű, monumentális formában megjeleníteni, az egyenőre még kutatástárgyát képezi, de nyilvánvalóan a napistenhez való kötődésnek a birodalmi méretekbeli hangsúlyozását célozta. Ugye a Ré fia cím a IV. Dinasztia korában jelent meg a fáraóknak a címei között, és ez a cím tulajdonképpen azt jelzi, hogy a fáraó, aki azelőtt addig, illetőleg ezután is Hórusszal is azonosult, volt Aranyhórusz, volt Hórusz, ez a fáraó most már réfiaként egy másik istenhez is nagyon szorosan kötődött. Bizonyára ennek a szoros kötődésnek a királyságnak a birodalom fő istenéhez való szoros kapcsolatát fejezte ki olyan módon, hogy az mindenki számára szembeötlő legyen, hogy mindenki számára teljesen világosan, egyértelműen szolgálja ennek az Istennek és az Istennel együtt a hozzá szorosan kapcsolódó fáraónak, királynak is a kultuszát, túlvilági örök életét, illetőleg már az életében is egyfajta biztosítékot adjon arra, hogy majd, ha már nem él, akkor is ő az Istenek között, és pedig Rének a közvetlen közelében élhet. A naptemplomok tehát Rének a birodalmi kultuszban betöltött szerepében való központi szerepét is kifejezésre juttatják, másrésztről pedig a királynak, az uralkodónak a földi királyságot meghaladó, túlvilági és az istenekkel azonos rangú hatalmát jelképezte, és ennek a fenntartását biztosította, hiszen a mindennapi áldozatokban ezért mutatták be az áldozatokat. Mielőtt rátérnénk a naptemplomnak a részletesebb elemzésére, most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és az 5. dinasztia korában, abban az időszakban, amely az óbirodalomnak az egyik virágzó időszaka volt, amikor a fáraók egyszerre két együttest is építettek túlvilági életük számára, egy piramis együttest a hagyományoknak megfelelően, és egy naptemplom, és a hozzá kapcsolódó kultikus épületeket. A legkorábbi ilyen templomot Userkáf fáraó építette, és azért építette, mert a napistenhez való szoros kötődését, illetőleg napistennek való hódolatát ki akarta fejezni, ezzel biztosítva túlvilági örök életét is. Userkáf fáraónak fölmerül a kérdés, miért kellett újítania, miért volt számára fontos, hogy réhez való kapcsolatát, réhez való kötődését ilyen erőteljesen kiemelje. Új dinasztia kezdődik vele, az 5. dinasztia, tehát egy olyan időszak, amelyiket az egyiptomiak a maguk részéről egy a korábbitól eltérő fázisának tartották a történelmüknek, egy új család uralomra kerülésének. Nem véletlenül nem tudjuk, ki volt Userkáfnak az apja. Mind a mai napig nem sikerült még kideríteni, csak azt tudjuk, hogy Dzsedefré fáraónak volt az unokája, az édesanyja. Mivel hogy ez azért egy elég laza kapcsolatot jelent a királyi családhoz, nyilvánvalónak tűnik, hogy valamilyen módon meg kellett ezt erősítenie. A megerősítésében szerepet játszott felesége személye, első Hent Kávesz, aki viszont Mükerinosznak volt a leánya, és ilyen módon a királyi családhoz való kapcsolatot tulajdonképpen a női ágon örökölte meg, így jutott hozzá. Ha nem ismerjük az apjának a személyét, ez minden valószínűséggel azt jelenti, hogy nem a királyi családhoz tartozott, nem tartották fontos embernek, nem jegyezték föl. Ebben az esetben érthető, hogy legitimizálnia kellett az uralmát, hogy meg kellett erősítenie azt, hogy ő valóban méltó arra, hogy istenként tekintsenek rá, hiszen minden fáraó isteni rangra emelkedett, ő volt az, aki az istenekkel a kapcsolatot fölvehette, aki az isteneken keresztül az egész országnak a jólétét biztosította, tehát mindenképpen ez az isteni származás egy fontos elem volt az uralkodásában. Vannak olyan elképzelések, hogy az a bizonyos történet a Westcard papiruszon, amelyik a három iker gyermeknek a születéséről szól, az is ebből a célból született. Tekintve, hogy maga az a papirusz jóval későbbi időszakból származik, nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban ezért született. Az eredete ilyen korai, régi időszakra megy vissza, de az utólagos legitimizálásnak a szándéka az mindenképpen benne lehet. Az újabb kutatások az alapján azonban az egyértelműnek látszik, hogy az ott felsorolt Szahuré és Noferirkaré, mint akikkel együtt született egymás után, arannyal, lápislazulival, ékesen nem a testvérei voltak, hanem a gyermekei lehettek. Minden esetre, mivel ő maga nem teljesen egyértelműen került a trónra a származását tekintve, nyilvánvalóan gyermekei számára is jól jött egy ilyesfajta legitimizálásnak a lehetősége. A másik, a réhez való kötődés, a réfia cím hangsúlyozása, illetőleg a napistenhez kapcsolódó kultuszoknak a megerősítése volt. Ha megnézzük, hogy hogyan néz ki ez a naptemplom, akkor azt látjuk, hogy ma bizony nagyon romos állapotban van, néhány kőtömb található a helyén, amik igazából nem is nagyon árulják el a laikus emberek számára, hogy mi hol mit jelenthet, minek a része lehet. Tulajdonképpen Szahurénak a naptemploma az, amelyiknek a segítségével a helyükre kerülhetnek az egyes kövek, de még így is vannak olyan tömbök, amiknek a pontos helye meghatározhatatlan. Nyilvánvaló, hogy itt a homokos, sivatagi területen egy magas, kimagasított alapzatot építettek, egy talapzatot, aminek a közepén egy magas oszlopot helyeztek el, és az oszlop tetejére rakták azt a piramist, természetesen kisméretben, az oszlop tetejéhez illő nagyságban, amelyik aztán a fáraónak a túlvilági életét, a Ré napistennel való azonosulását, vele egybeolvadását segítette elő. Tudjuk, hogy a piramisok tetején is ilyen kis piramidionok voltak, ezeket előszeretettel készítették aranyszínnel, vagy legalábbis arany bevonással, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a piramisok, hogyha napfelkelte, napnyugta tájékán nézték, ahogy megcsillant ott a napnak a fénye, nem hegyes piramis formák voltak, hanem tulajdonképpen visszatükrözték a napot, és egyfajta gömb jelleget kapott a piramisoknak a teteje, a napistent jelenítették meg. Az obeliszkek ugyanezt a célt szolgálták, ott is meg tudott mutatkozni, ott is láthatóvá vált, szemmel is láthatóvá vált a nap korongja, illetőleg a napnak a gömbje, hiszen magában a napba belenézni nem lehetett, tehát a napnak a formáját így az emberi szem számára is élvezhetővé, láthatóvá tették. Ehhez a magaslathoz és az obeliszkhez kapcsolódott egy templom. A templom tulajdonképpen két kisebb méretű szobor kápolnát jelentett ebben az esetben, ami a talapzatot körülvevő belső fal mellett az előtt helyezkedett el két oldalról, és ezekben nem tudjuk konkrétan milyen szobrok voltak, de nagyon valószínűnek tűnik, hogy a fáraónak a szobrai voltak. Találtak ugyanis itt, ebben az együttesben Userkáfról egy szobrot alsó egyiptomi koronával. A szobor mérete rendkívül nagy lehetett, hiszen maga a fej, az emberi fej méretét többszörösen meghaladta, ami azt jelzi, hogy minden valószínűség szerint ez egy nagyon komoly kultusz szobor lehetett, feltételezhetően ez a szobor helyezkedett el eredetileg az egyik ilyen kápolnában. mivel ezen a szobron alsó egyiptomi korona látható, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a másik szobron, aminek csak a kápolnája maradt meg, és aminek a léte, a kápolna megléte miatt biztosra vehető, azon tehát nagyon valószínű, hogy a kettős királyságnak a másik koronája, tehát egy felső egyiptomi korona volt. Mivel hogy nincsenek meg a szobrok, nem tudjuk, hogy ülő vagy álló szoborról van-e szó, a méret alapján azonban valószínűbbnek tűnik egy ülő szobor, hiszen az álló szobor a stabilitása miatt is nehezebben volt elhelyezhető. Továbbá azok a szobrok, amik fönnmaradtak a IV. Dinasztia idejéből, illetve az V. Dinasztia idejéből is, szívesen ábrázolták ülve a fáraót. Tehát statikai okok miatt, illetőleg az egyébként is szokásos ábrázolási típusok miatt nagyon valószínűnek tűnik, hogy itt is egy ülőszoborról lehet szó. Egy olyan ülőszoborról mindkét esetben, amelyik kápolnában volt, ha pedig kápolnában volt, akkor bizonyára áldozatokat is bemutattak neki, illetőleg különböző szertartások zajlottak előttük. Hogy milyen szertartások, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Neuszeré templomában olyan szertartások voltak, amely a királyság megerősítését szolgálta, illetőleg a fáraónak a túlvilági életét biztosította, a király kultusznak voltak az eszközei, az ősöket vonultatták föl a korábban meghalt fáraóknak a tiszteletével. Ezt az egész együttest egy nagy fal vette körül, egy körítő fal. Ez a körítő fal azonban eredetileg, és maga eredetileg ez a középső kiemelkedő rész is nem kőből épült, mint ahogy azt a mai emlékek, maradványok alapján a látogató általában gondolja, hanem eredetileg ez bizony téglából volt, látható ott néhány mállófélben levő vályogtégla is. Ezek a téglák voltak azok, amikből eredetileg itt egy domb épült, tehát a magaslat az az ős dombot jelképezte, azt az ős dombot, amiből kiemelkedett a teremtés kezdetén a napisten. Az első körítőfal is ennek megfelelően téglából, agyagtéglából készült, és csak a későbbiek során, az 5. dinasztia későbbi fáraóinak az idejében történt a kőbe való átültetése. És minden valószínűség szerint ezzel egyidős az is, hogy a domból talapzat lett. Összesen 4 fázist lehet elkülöníteni az építés során. Az utolsó fázis, az utolsó 2 fázis az, amikor teljes mértékben kiépült, és amikor egy raktár, feltételezhetően raktár sor kapcsolódott hozzá, már a külső körítőfal falához hozzáépítve. A völgytemplom része az is nagyon izgalmas és érdekes, sajnos nem teljes, tehát vannak olyan részei, amik teljes mértékben tönkrementek, viszont ami megmaradt, az a piramis együtteseknek nem a völgy, hanem a piramis templomára emlékeztet szerkezetében, és ezeknél is, ugyanúgy, ahogy a piramis templomoknál közvetlen a piramis falához kapcsolódva, itt a felső, a feljáró felőli oldalon vannak szoborfülkék. Azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy hány szoborfülke volt itt. A kutatók tulajdonképpen 2 lehetőség között ingadoznak, az egyik az 5, a másik a 7 szobor lenne. Az 5 szobor az megfelelne a fáraó titulatúrájában szereplő 5 különböző megnevezésének. A 7 esetében természetszerűleg ez kiegészül istenek szobraival, amik között az egyik minden valószínűség szerint Ré napisten lehetett, hiszen az ő tiszteletére épült az egész templom együttes, a másik pedig nagy valószínűséggel Horusznak a szobra volt, hiszen a fáraó Horusz földi megtestesülése volt, Horusznak a trónján uralkodó félig isteni személy, aki a halála után maga is teljes mértékben istenné vált, és istenként élt és tekintett le, segítette az éppen uralkodó fáraókat. Ez az együttes tehát kőből épült, nagyon finoman, gondosan megmunkált kövekből. az együttesnek, ugyanúgy, ahogy a piramis együttesnek volt neve is. Nehen Rá, Nehen Ré, ez volt ennek az együttesnek a neve, tehát az Rének az ereje. Szintén arra utal, hogy Rét, mint segítő istent hívták a birodalom szempontjából fontos kérdésekben a fáraók, illetőleg ebben az esetben Userká fáraó segítségül. Kérdés, miért éppen Abuszírben épült meg ez az együttes, hiszen korábban ezen a területen nem építkeztek, a fáraók nem építettek a maguk számára túlvilági életüket biztosító piramisokat. Fölmerült annak a lehetősége, hogy ez olyan területen van a korábbihoz képest északra, ahonnan látni lehet Héliopoliszt. Héliopoliszt, a napszent városát, azt a helyet, ami Ré kultuszának a központja volt, tehát egyfajta kapcsolatot tudott így a fáraó létrehozni Ré napisten és a saját túlvilági életét biztosító templom együttessel. Egy másik kérdés, hogy a tervezése során ezt a templom együttest hogyan, miért tervezték meg pont ilyen formára. Ezzel kapcsolatban az együttesnek a szerkezete, tehát a hármas tagolása, az a piramis együttesből származik, ez egyértelműen látszik, hogy onnan emelték át, hiszen ez is, meg az is a túlvilági halotti kultuszhoz kapcsolódik. A piramis templom, illetőleg maga a piramis azonban itt hiányzik, piramis templom helyett két szoborfülkét találunk, és a piramis helyett pedig a kicsi piramidiont magának, az obelisznek a tetején. Felmerült éppen ezért, hogy ehhez is valamilyen előkép szolgált, és ez az előkép, ez nagyon valószínű, hogy Ré kultuszában már meglevő dolog volt, ez a meglevő dolog pedig a héliopoliszi napszentély lehetett, tehát tulajdonképpen a számunkra elpusztult, megfoghatatlan héliopoliszi naptemplomnak találjuk itt meg egyfajta adaptációját, hogy mennyire pontos ez az adaptáció, mennyire pontos másolat, azt természetesen nem tudhatjuk. Az viszont biztos, hogy Héliopoliszban a Benben kő állt nagy tiszteletben, amelyik tulajdonképpen az obeliszk volt. Tehát az, hogy itt is obeliszket állítottak, a két helynek a szoros kapcsolatát, kultikus kapcsolatát is jelzi, és ennek alapján azt is el tudjuk képzelni, az is elképzelhetővé vált, hogy hasonló szertartások zajlottak itt, tehát a napistennek az útját kísérték figyelemmel, és még az is lehetséges, hogy a héliopoliszi főpap volt az, akinek a fennhatósága alá tartozott, aki itt is a papoknak a feje, vezetője volt. Most megint egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.
شو بحبك قلبي شو مشتاق لك
Kedves hallgatóink, a Fáraok Földjén című műsornak Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és Uszert-ká Fáraó naptemplomáról és annak az együtteséről beszéltünk eddig, amelyik Abuszírben található. Nehen-ré a neve, tehát rének az ereje, úgy nevezték, és amelyik szerkezetében nagyon sok mindent átvett a piramis együttesek szerkezetéből, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy a Héliopoliszi naptemplomnak az épület együtteséből is a jellemző vonásokat magába olvasztotta, azoknak a mintájára készült. A továbbiakban most egy Massimiliano Nuzzolo nevű egyiptológusnak az 5. dinasztiabeli naptemplomokkal kapcsolatos elképzelését fogom ismertetni, aki megnézte az összes naptemplomot, és próbálta értelmezni, hogy vajon azon túl, hogy a fáraónak a halotti kultuszát szolgálja, azon túl, hogy a fáraónak a napistenhez való kapcsolatát szorosabbra fűzze, isteni mi voltát, a király kultuszt erősítse, lehetette más funkciója ezeknek a templomoknak, vagy pedig kizárólag a halotti funkció volt az, annak a megerősítése, ami miatt épültek. A cikkében az elején elmondja, hogy különböző elképzelések születtek, illetőleg vannak ezzel a bizonyos templommal kapcsolatban, és tulajdonképpen a templomnak a helye, a kultusz együttesnek a helye egyértelműen a Héliopoliszi nap kultuszhoz kapcsolja, ugyanúgy, ahogy önmagában már a piramis együttesnek az elhelyezkedése is, amelyik, mint tudjuk, Szakkarában található, a Djoszer piramis együttes mellett látható, szinte közvetlen a fal mellett. Ami azt is jelzi, hogy erősen kapcsolódik egy korábbi időszakhoz, és nem a IV. Dinasztiához, ahol felesége és anyja révén maga is, ha távoli is, de családtagnak számít, hanem egy olyan időszakhoz, amikor az egyiptomi uralkodók egy másfajta világban éltek, amikor a maga a fáraó a nappal, a maga a fáraó az Istennel azonos volt, hiszen Djoszer, ahogy a későbbiekben hívták, eredetileg Nétjerihet isteni testű volt, később pedig maga a szent, ezt jelenti a Djoszer szó. Tehát ilyen módon önmagában az, hogy Djoszer fáraó piramis együttese, illetőleg piramis körzete mellett épült, ez is egy korábbi időszakhoz való visszanyúlást, a napkultusznak a megerősödését jelzi, hiszen Djoszer fáraó volt az a fáraó, akinél egyértelműen a szoláris kultuszok előtérbe kerültek, szemben azzal a nézettel, ami még a csillagok között más csillagoknak is nagyon fontos szerepet juttatott. Tehát önmagában az elhelyezkedése az is nagyon fontos szerepet játszik. A következő kérdés, hogy a szerkezetéből mit lehet még kiolvasni, és megállapítja, hogy van egy nyitott udvar a templomában, ugyanúgy, ahogy Héliopolisban is nyitott udvar van, hiszen emlékszünk, a naptemplomok mindenütt, Dél-el-Bakriban is, Amarnában is, tehát bárhol naptemplom van, a napsugaraknak utat kellett adni, helyet adni, hogy az oltárra el tudjanak jutni, és az áldozatokat, a számukra benyújtott áldozatokat át tudják venni. Ezen a nyitott udvaron van egy áldozati, egy kultusz hely is, ahol, illetőleg tulajdonképpen kettő is, ahová a szobrokat elhelyezték. A szobroknak az elhelyezése szintén a halotti áldozatnak a funkcióját betölti, de ugyanakkor betölti azt is, hogy a királynak, királyon keresztül a felkelő nap Rének az áldozata is bemutatható legyen. Rikke nagyon részletesen, alaposan föltárta és publikálta is Uszerkáfnak a síregyüttesét. Ennek ellenére több ponton magában az építkezésben is problémák vannak, mint említettem a völgytemplomban például nem világos, hogy 5 vagy 7 szobor fülke volt. Az is kérdés, hogy a magánál az obelisz melletti, tehát a naptemplom melletti szentélyekben milyen szobrok voltak. Tehát ez mind azt jelzi, hogy nagyon hiányosak az ismereteink, sok mindent nem tudunk. Mivel felirat nincsen, magyarázatot szintén nem tudunk az egyiptomiaktól, az ókori egyiptomiaktól kapni, csak következtetésekre vagyunk szorítva. Abuszírben egy másik piramist is, Neuszerének a piramisát is, illetőleg naptemplomát is megtalálták, és ott találtak egy irattárat is. Pózener Krieger publikálta ezt az irattárat, és ebből egyértelmű, hogy itt nagyon fontos vallási ünnepeket is megültek, és ezen ünnepek között Szokálisznak az ünnepe az egyik legfontosabb volt. Noferilkáré ezt nagyon fontosnak tartotta, és ezen az ünnepen a királynak 2 standardja volt, tehát 2 olyan botot tartott a kezében, amelyeken jelvény volt. Ezeket a jelvényeket uhnak nevezzük, és a jelvények ábrázolásai alapján látjuk, hogy a naphoz kötöttek, ugyanis egy napkorong volt 2 ureusszal. Ott Noferirkálénál lehet tudni, hogy az egyiket úgy nevezték, hogy ő, aki fölmegy Réhez, a másikat pedig úgy, hogy ő, aki egyesül Rével. Tehát egyértelműen a király, aki itt a szertartásokat végezte, Réhez való kötődését jelezte ezekkel a standardokkal, és pedig 2 különböző szempontból is, az egyik az égbe menetele, istenné válása, másik pedig, hogy a Ré napistennel azonosult tulajdonképpen. Szintén izgalmas és érdekes dolog, hogy ezek a szertartások, amiken ezeket az eszközöket használták, milyen célt szolgáltak. Egyértelmű, hogy szoláris, tehát a napkultuszhoz kapcsolódóak, és nagy valószínűséggel az újjáéledését, a szoláris újjáéledését biztosították a fáraónak. De ha az újjáéledését biztosították, miért volt akkor szükség itt is ennek a biztosítására, miért nem volt elég a piramis együttesnél ennek a biztosítása? Ezzel kapcsolatban úgy gondolja, hogy a halotti együttesnél, tehát a piramis együttesnél a halálát és az újjáéledését ünnepelték, és a Szet fesztiválhoz kapcsolódó dolgokat, tehát a megújulásnak a helye volt az. A naptemplomnál viszont nem egyszerűen a megújulása, illetőleg tulajdonképpen ez egy mellékvágány volt. Itt viszont a nap Istennel való azonosulást, tehát egyfajta új szintre emelkedését a túlvilági életének. Ez magyaráznám azt is, hogy miért másoltak annyi mindent magáról a piramis együttesről, meg azt is, hogy miért különböznek annyira egymástól magának a legfontosabb kultuszhelynek az egyes részei. Stadelmannak volt egy olyan elképzelése, illetőleg van egy olyan elképzelése, hogy Szahuré, aki átépítette kőbe, átépítette ezt az együttest, ő tulajdonképpen uzurpálta, vagyis a magáévá tette ezt, hogy az ő királyi méltóságát, túlvilági rével való azonosulását szolgálja, és Noferirkaré is hasonló céllal restaurálta és bővítette a kultusz együttest. Tekintve, hogy ezzel kapcsolatos szöveges emlékünk nincsen, ez egy elképzelhető lehetőség, de sokkal valószínűbb, hogy az ősöknek a tisztelete volt az, amin keresztül akarták a saját személyüknek a túlvilági örök életét, rével való azonosulását biztosítani. Szintén érdekes kérdés, hogy ez a bizonyos talapzat, amire az obeliszket állították, ez nem egy szabályos téglatest, hanem a masztabákhoz hasonlóan felfelé enyhén befelé tartanak az oldalai, és így tulajdonképpen egyfajta masztaba jelleget is öltenek. Elképzelhető, hogy ennek is van jelentősége, egyenlőre még további kutatást igényel. Azonban nem csak neki volt naptemploma, hanem Neuszeré is épített magának egy naptemplomot itt mellette, és ennél a naptemplomnál is megtalálható a kápolna, sőt, nagyon szépen díszítve is van, az évszakoknak a domborműve látható például itt, az obelisznek a talapzatánál, ami azt mutatja, hogy itt már egy kicsit bővebben kifejtve Rének a tevékenységét mutatták be, Rének az áldásos tevékenységét, ami lehetővé tette, hogy mindig folyamatosan megújuljon, nem csak naponta, hanem az évszakokban, az éveknek a során is. Ezen kívül áldozati vívőknek a sorát is lehet látni, akik a király felé vonulnak, és az évszakokat személyesítik meg, a természetnek a megújulását mutatják be. A következő Szahurének a naptemploma, ami szintén megtalálható, és ami nagyon szépen éppen megmaradt, arról majd, azzal majd külön fogunk foglalkozni, megtalálható, úgy tudja, Menkaukornak is a naptemploma, és mindezekből arra lehet következtetni, hogy a király túlvilági életének egyfajta átmenete megváltozott az egyiptomiak szemléletében, a meghalás, újjáéledés kultusza átalakulóban volt, egy kicsit Oziris kultuszához hasonlóbbá vált, és ezzel Oziris kultuszának a megerősítését segítette elő, és azt, ami aztán már Unisz piramisában, tehát az 5. dinasztia utolsó piramisában megnyilvánul, amikor már naptemplomot nem építettek, és naptemplom együttest, hogy Unisz Oziriszsal egyesült. Tehát ez az egyesülés, amelyik kezdetben Rével történt, az Oziriszsel való egyesülésé alakult át. Most akkor befejezem a mai műsort. Jövő pénteken ismét találkozunk, jövő pénteken az egyiptomi történelembe, Ramszesz történelmi arcképcsarnokán keresztül tekinthetnek be. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.